Az időszámítással nem csak a középkor tekintetében vannak gondok. Maga Illik sem a középkorral indult el, hanem az egyiptomi történelemmel, az ókori egyiptomi történelemmel külön fejezeteket szánnak ennek a témának ma is a Zeitungsprüngében, a folyóiratukban. Külön kérdés az asszír történelem, amellyel kapcsolatban megint csak nyitott kérdések sorozata van, és tulajdonképpen a legjobban az zavarja, azt hiszem, a szaktudományok mai akadémikus művelőit, ami nem megbecsmérlés. Ha azt mondom, valaki akadémikus, attól még lehet normális is. Most hadd ne kommentáljam ezt a kijelentést, de elvileg elképzelhető. Tehát attól mondom, hogy ő rosszalja Illiget, attól még lehet Illig akár rossz is. Nem tudom, hogy követhető volt-e. De itt arról van szó, hogy azok a problémák, amelyeket Illig kiélezve fogalmaz meg, azok azért ismeretes problémák a szakemberek másik csoportja számára is, tehát az akadémikusok számára. Tehát az, hogy mondjuk egy Nagy Károly esetében nincsen előzmény és nincsen következmény, hanem van egy ilyen felvillanásszerű hatalmas teljesítmény, ezt el kellene hinnünk, természetesen ez a mesékben is kicsit sok lenne, de el kell hinnünk, mert ezt tanítják, nekünk is ezt tanították az egyetemen. Majd utána megint kihúny a művelődés Európában, és utána eltelik ugye 200 év, amire egy-egy vívmány abból, ami nála összesítve jelent meg, az elkezd derengeni, majd utána kitisztul, és utána megvalósul. Tehát a 11. század második felére úgy kezdenek már azok a dolgok egyenként megvalósulni, amik állítólag Nagy Károly idejében egyszerre. Na most ugyanakkor feltűnően kevés a tényleges emlék a Nagy Károly korból. Tehát vannak olyan valóban meglévő elsősorban építményről van itt most szó, vagy ötvös művészeti alkotásról, amelyek tagadhatatlanul vannak, de tagadhatatlanul nem egyértelmű a korba és helyezésük. És ez tulajdonképpen hatalmi szóval jelentődött ki, nem megfontolt alapos kutatások révén, hogy tudnék, ezek Nagy Károlyhoz csatolhatók. Például, és ez a reprezentatív emlék, az aacheni palota kápolna. Hát Illig is ezzel foglalkozik a leghosszabban, 24 tételben cáfolja azt, hogy ez Nagy Károly korában, tehát egy feltételezett 700-as évek második fele 800 körüli időszakban keletkezhetett. Ez egy nagyon tanulságos okfejtés, mert végül is mi ezekre a visszásságokra annak idején az egyetemen kezdtünk már fölfigyelni, és elég mereven lebeszéltek róla, hogy ezeket fölvessük. Tehát végül is a gondolkodó elme számára ezek eléggé magától értetődőnek tűnő kérdések.
Nem meri összegezni,
következtetést levonni belőlük. Tehát tulajdonképpen Illig összegyűjtött problémákat, amik már korábban is többé-kevésbé ismert problémák voltak, és vette a bátorságot, hogy kimondja, hogy ebből adódnak következtetések. De azért egyet ne felejtsünk el, hogy ezek még mind következtetések. Viszont amit ő a tézise alapjául említ, az viszont kemény tény. Az pedig a Gregorián naptárnak a Julián naptárral, tehát a Julius Cézár féle naptárral szembeni, hát hogy mondjam, csak pontatlansága. És ezt a múltkor részleteztem, ezt ő is a kezdetén, tehát az első könyvének a legelején ismerteti, és rögtön közli azt is, hogy ez indította el az ilyen irányú kutatásait. Na most erre pedig, amíg valamilyen elfogadható magyarázatot nem kapunk a jelenlegi időszámítás keretén belül, addig tudomásul kell vennünk, hogy nem annyit pontosított 13. Gergely pápa 1582-ben, amennyi Krisztus előtt 45-től Krisztus után 1582-ig, mint hiba, felhalmozódott. Nem annyit pontosított, mert akkor neki körülbelül 13 napot, 12,7 napot kellett volna pontosítani, ehelyett pedig ő csak 10 napot pontosított, és a naptárunk ma mégis pontos.
Tehát,
tehát az a bizonyos csúszás, ami ennek folytán elő kellene, hogy álljon, ez nincs a jelenkori naptárban. Tehát magyarul nem annyit kellett 1582 plusz 45 évet, hanem megvan pontosan csak 1282 évet korrigált. Ami azt jelenti, hogy hát bizony a többlet évmennyiség az egyszerűen nem történt meg, nem volt. Ez csak az időszámításunkban létezik.
Ez a bizonyos 300 év.
Ez kerüke 300 év. És ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez utána számolható. Ezt a tételt ismerik a csillagászok és a naptárral foglalkozó kutatók is, és ezt a múltkor említettem, egy henye és majdnem azt mondom, egy nyegle várándítással úgy intézik el, hogy jó, hát nem Krisztus 45-ig korrigálta 13. Gergely 1582-ben a naptárat, hanem csak a nicei zsinatig. Na de hát a hiba nem a nicei zsinattól kezdve halmozódott föl, tehát akkor nekünk a nicei zsinattól visszaszámolva Krisztus 45-ig ennyi idő korrigálatlan kellene, hogy maradjon, tehát ez mint hiba kellene jelenleg mutatkozzék, de nem mutatkozik.
Tehát valami történt. A kedves hallgatóink, a péntek 4 órában Papp Gábor művészettörténésszel beszélgettünk, kis zene és a hírek után folytatjuk. Akivel folytatjuk a beszélgetést arról a bizonyos 300 évről, amelyet valamilyen módon be kellett, hogy toljanak a középkori történelembe. Erre mutatnak azok a bizonyítékok, amelyek a naptár, illetve a csillagjárás, a csillagászat összefüggéseiből adódnak, illetve a kutatók, mint elhangzott mostani és korábbi adásunkban, vizsgálják azokat a dokumentumokat, már amennyi megmaradt belőlük, amelyek abban a korban keletkeztek, és hát bizonyít nagyon sok olyanról tett említést Papp Gábor, amelyeknek megkérdőjelezhető a hitelességük. Ugyanakkor kevesebb szó esett múltkori műsorunkban csak érintőlegesen a magyar történelemről, márpedig nekünk elsősorban ezt kell megvizsgálnunk, hogy vajon ez a betoldott 300 év akár tudománypolitikailag, akár aktuálpolitikailag, akár történetileg, természetesen történelmileg milyen hatással bírt a későbbi korokra és a mai nap oktatására is például, vagy történelmi értelmezésére. Itt hogyan vezetné föl a témát, tanár úr? Miért jelentős az, hogy 300 év a magyar történelemben is pluszként van jelen? Mi a jelentősége?
Megint hadd utaljak vissza Heribert Illigre, az ő megfogalmazására, hogy tudnék, mindig könnyebb iratokat gyártani, mint fogható tárgyi emlékeket, és itt elsősorban az építészeti emlékekre utal ő maga is, én is erre utalnék. Na most ez a magyar művelődés történetnek már régi kérdése, hogy minek higgyünk, az ásató régészetnek, vagy pedig a, hogy mondjam csak, források alapján, írott források alapján dolgozó történészeknek. Na most, ha az írott források egy részét már eleve nyelvészeti jellegűnek találjuk, akkor lehet érzékelni, hogy szinte határtalan módon megnőnek a manipuláció lehetőségei. Míg ellenben az ásató régész azért gyakorlatilag azt találja meg, ami tényleg a földben van. Itt is van mód egyébként a manipulálásra. Tehát itt ne úgy tekintsük ezt a területet, mondjuk az ásató régészetet, ami kizárólag exakt és tiszta tényekkel dolgozik, de azért sokkal kisebb az esély arra, hogy ott hamis képet kapjunk. Tehát mondjuk nekem egy Szent István kori bazilikát előállítsanak olyan helyen, ahol az nincsen. Minden esetre ez a eltérés, most egy példát hadd mondjak, a krónikás hagyományunkban ez a szó, hogy avar, egyáltalán elő sem fordul. Két foglalásról beszélünk a krónikáink, két bejövetelről, a primus inversusról, amelyik náluk a krónikát jelenti, és a secundus inversusról, a második bejövetelről, ami viszont árpádi foglalást jelenti. És ez valamennyi krónikában, már akár egymáshoz képest átvettek adatokat, akár függetlenek egymástól, mindenképpen így szerepel. Na most ez a hiány, ez feltűnő. tehát elég sok fejtörést okozott és okoz ma is az akadémikus történettudománynak is, hogy miért nem írnak, ha egyszer volt egy avarkor és önálló avarság, önálló birodalomként létezett, az lehetetlen, hogy valamilyen nyomot ne hagyjon a magyar krónikás hagyományban, amelyik az előzményeit is ismeri, meg a folytatását is ismeri. Na most a jelenlegi időszámítási rendszerben ezt a dilemmát nem lehet feloldani. Az Illig-féle tézis, amit ugye ismertettem az imént, erre is rávilágít. Tudnélik, az avarság nem mint önálló képződmény létezik ebben a tézis alapján rekonstruált történelemben, hanem ugye itt a 895-ös magyar Árpád-féle honfoglalás visszacsúszik kereken 300 évvel, és 595-re kerül. Külön tanulmány foglalkozik a Zeitsprüngében azzal, hogy itt tulajdonképpen, amikor avar honfoglalásról beszélünk, akkor mi álnéven a magyar honfoglalás adatait reduplikáljuk. Megkettőzzük. És feltűnő, hogy az európai történelem népvándorlásra vonatkozó adatai hemzsegnek a duplomoktól. Mintha nem lett volna elég egyszer megcsinálni valamit, minden legalább kétszer előfordul. És ezeket eddig is minden jobb szemű régész vagy művelődés történész számon tartotta, mint furcsaságokat, de nem tudott rá magyarázatot adni. Föl sem merült, hogy hamisítják a történelmünket. Tehát nyilvánvaló, ez a legnagyobb megrázkodtatás ma is egy mundéros történész, régész, művészettörténész számára, hogy hát akkor nekünk ekkorát lehetett hazudni. És nagyon nehezen esik le a tantusz, hogy igen, hazudni hosszú távra eredményesen csak nagyon nagyot lehet. Ilyen nagyságrendűt. Kicsi hazugságra nagyon hamar rájön az, aki használja azt a tételt. De ekkora mértékűről föl se tételezzük, hogy ekkorát lehet hazudni. Hát tessék megfogockodni, lehet. Lehet. Minden esetre most megint egyenes idézetet javasolnék Heribert Illigtől, ugyanis rákérdez, hogy kik, mikor és hol végezhettek el ilyen mértékű, hogy milyen betoldást a történelembe. És innentől szó szerint idézem, két helyen zajlott le ez, összehangolva. Keleten. A kérdéseket ő is így teszi föl, írásban is. Ki? A válasz, 7. bíborban született Konstantin. Na most itt az embernek rögtön kiesik a kezéből a könyv. Hát ezt nekünk nagyon jó ismerősünk, ez a 7. bíborban született Konstantin. Miért? Mert a latinos címén ismert De Administrando Imperio című, tehát ezt már latin fordításban szokták idézni, tehát ez a műve a magyar törzsi rendszer, és általában a honfoglalást közvetlen megelőző időszakok, majd azt közvetlen követő időszakok megítélésében kulcsfontosságú dokumentumnak számít. És itt esik le az emberek lassan egy tantusz, hogy miért van az, hogy ez a bíborban született Konstantin makacsul tagadja, hogy a magyarságnak Levedi előtt lett volna Vajdája fejedelme. Tehát, hogy az első az az a fejedelme, akit ő a kazároktól kap. És ilyenkor az emberbe elindul aztán egy lavina, hogy kik voltak ezek a kazárok, milyen főségük volt már ebben az időben. Tehát magyarul milyen vallás, milyen etnikum volt a meghatározó ebben a birodalomban, ebben az időben. Tehát rögtön lehet érezni egy érdekeltségi vonulatot. És itt a bástyelvtárs neve elhangzott. Hát nincs külön bástyelvtárs Amerikának, meg külön bástyelvtárs Moszkvának. Ez egy és ugyanaz a bástyelvtárs. És ezt kellene már végre tisztán látnunk. Itt egy hálózattal állunk szemben. És ez a hálózat nem tegnap kezdett el működni. Na most Illig azt hiszem, hogy pontosan tudja, hogy a fejével játszik, amikor ilyenekre rámutat. Na de mindannyian a fejünkkel játszunk. Ha másképpen nem, és más miatt nem, azért, mert magyarnak születtünk. Tehát ha valaki már egyszer hozzászokott ahhoz, hogy magyarnak lenni, ez azt jelenti, hogy célkeresztbe kerültünk. Akkor már nagyon sok problémázgatásra nem pazarolja az idejét. Na, hadd folytassam, hol teszi fel a kérdést Illig? Bizáncban. Ez természetesen a keleti születése ennek a 300 éves csúsztatásnak. Mikor? A 10. században. 7. bíborban született Konstantin, Bizáncban, a 10. században. Mit tesz? Átállítja az órát, és kitölti az így nyert többletidőt. Most itt derül ki gyönyörűen, majd a nyugati verzióban is, hogy nekik erre a többletidőre égetően szükségük volt. Miért? Azért, mert nincs saját történelmük. Tehát csak ebben a művileg beiktatott időben tudnak kreálni egy olyan történelmet, aminek bármiféle előremutató szerepe lehet. Ugyanis szegényes a történelmük. Nincs szakrális királyságuk, nincs szakrális birodalmuk, tehát ezt nekik egy olyan időben kell létrehozni, ami hát soha nem történt meg, mert a valódi történetben ez tényleg nem történt meg. Tehát végülis meg lehet érteni, csak nem lehet helyeselni ezt a módszert. Mindenesetre átállítja az órát, és kitölti az így nyert többletidőt. Miért? Teszi föl tovább kérdést Illik, hogy így módon időt biztosítson a birodalmi erekje a Szent Kereszt fiktív visszaszerzésének. Na most itt érdemes megállni. Még ugyan gyorsan az utolsó kérdést felolvasom, mennyit, tehát mennyit állít át az órán. Az órát bibliai, dinasztikus és vagy kronológiai alapon 297 évvel állítja előre. Na most ez a 297, ez tulajdonképpen Illignek egy olyan hát dátum, vagy hogy mondjam, egy ilyen időköze, amit azt hiszem ő maga is helyesbíteni fog. A kerek 300 sokkal több felismeréshez segít hozzá bennünket, ezt rögtön hadd bocsássam előre. Minden esetre a miért itt a döntő kérdés, ezt ő maga is érzi, hogy ilyen módon időt biztosítson a birodalmi ereki a Szent Kereszt fiktív visszaszerzésének. Ugyanis mi történik? 614-ben a perzsák elfoglalják Jeruzsálemet, és elhurcolják a Szent Keresztet. Na most ez az a dátum, ami től kezdve a fiktív időt beállítják, már legalábbis Illik szerint. Meg kell mondjam, hogy én itt egy kis kérdőjelet tennék az állítása végére. Ugyanis ő abból indul ki, mármint Illik, hogy ez a Szent Kereszt erekje az egész kereszténység számára meghatározó és legfontosabb erekje volt. Ezt a perzsák elvitték, és úgy néz ki, hogy egyszer s mindenkorra eltűnt. Na most ő szerinte azért kellett beiktatni ezt a 300 évet, hogy idő legyen a visszaszerzésére. És valóban úgy írják meg a később időben ezt a történelmet, hogy abban szerepel egy hadjárat, amelynek során visszaszerzi a bizánci császár a Szent Kereszt erekét. Más kérdés, hogy ma sincs meg. Tehát itt szemmel láthatóan egy ilyen fiktív időt kellett arra, hogy visszaszereztük ugyan, de utána ugye ezt részekre darabolták, és lettek belőle kereszt erekék, és itt a visítal. Tehát tulajdonképp igazolt a távol maradása a Szent Kereszt erekének, ugyanis nincs meg. Na most itt lehet látni, hogy hát nagyon szép ez a magyarázat, de majdnem annyira fiktív, mint maga Nagy Károly. Tehát azt hiszem, hogy itt még azért lesz éppen elég alkalom arra, hogy az ember pontosítson, kérdéseket tegyen föl. Egyáltalán ez a perzsák elfoglalják Jeruzsálemet, ez valószínű így igaz, de hogy valóban elhurcolják a Szent Keresztet, és hogy egyáltalán ez a Szent Kereszt abban a formában, ahogyan szó esik róla, ez valóban létezette, és úgy létezette, hogy írnak róla, ez újabb kérdéseket vet föl.
És mi történt nyugaton?
Na most nézni nyugaton. Újra ugyanezek a kérdéseket teszi fel Illig. Ki? Harmadik Ottó császár és második Szilveszter pápa. Na most itt megint le lehet esni a székről, ugyanis a mi történelmünkben mind a kettő kulcsfontosságú. És méghozzá így együtt. Tehát egy olyan csiki-csuki játéknak vagyunk most éppen ebben a 2001-es évben, aminek most már búcsút mondtunk, de egy olyan csiki-csuki játéknak voltunk tanúi, ami hát tényleg tragikomikusnak nevezhető, hogy ha nem tetszik nektek, hogy második Szilveszter pápa küldte a koronátokat, jó, akkor majd harmadik Ottó, a német-római császár küldi. Na, még mindig tagadjátok, hogy második Szilveszter pápa küldte? És föl sem merül, hogy esetleg egyik sem igaz. Na most ezek azért nagyon kemény tételek, mert azért ne felejtsük el, augusztus 15-én itt hivatalos pápai nyilatkozat hangzott el, amit a hazai kormányzati körök megerősítettek. És nem ellenzéki köröknek, a hivatalos képviselői tudományosság terén. Most szándékosan nem mondok neveket, holott semmi alapja, semmilyen tény alapja nincs annak, hogy akár pápa, akár császár küldött volna, akár csak részleteket is a Magyar Szent Koronából. Ennek semmiféle tény alapja nincs. Ez egy feltételezés. Tehát minden esetre ez a harmadik Ottó császár és második Szilveszter pápa, hát itt már rögtön érzi az ember, hogy az egésznek egy kulcsmozzanata van. És ezt illik nyilvánvalóan nem látja. Hát illik nem ismeri a magyar történelmet. Nem is köteles vele. Tehát nem látja, hogy 7. Bibonban született Konstantin, 3. Ottó császár és 2. Szilveszter pápa, hogy úgy mondjam, ugyanabban a csapatban focizik. Ez egy csapat. És ez ott lett egy, és ezt már észreveszi illig is, és nagyon helyesen közé is teszi, hogy tudnék, ennek a 3. Ottónak az édesanyja, ez egy bizánci herceglány volt. Tehát ott fölöttünk, de ezt ő már nem mondja, hogy fölöttünk, a Kárpát-medence fölött, átnyúlt az egyik piszkos kéz, és megtalálta neki megfelelő piszkos kezet a túloldalon. És ez egy olyan helyzetet teremtett, amelyik hát bizony válság pillanat volt a magyar történelemben, és ha ezt nem sikerül a Szent Istvánnak kellő időben ellensúlyozni, akkor mi itt ma vagy görögül, vagy németül beszélünk. Tehát ez egy történelmi pillanat volt, amelyiken nem pápai segédlettel, hanem az önálló magyar egyház megteremtésével Szent István teljes mértékben úrrá tudott lenni. Egy olyan kettősség szorításában, ahol Koppány már a salzburgiesek alárendelt kereszténységnek volt a képviselő, ugyanis Koppány is keresztény volt, bármilyen furcsa hangzik. Gyula is keresztény volt, tehát nem keresztény kontra pogány volt az ellentét lényege. Gyula is, de ő viszont Bizánc alá tartozott. Onnan kapta a kereszténységet. Tehát azt jelenti, hogy megcsinálták Trianont 900 évvel Trianon előtt. Mert a kereszténység a Kárpát-medencében egyik részében Salzburg alá, másik részében Konstantinápoly alárendelődött, tehát ez azt jelenti, ahol a szellemi központok kihelyeződnek, azt jelenti, hogy időkérdése, mikor darabolódik föl. Tehát itt nagyon lényeges tudni, hogy ez a három személy, akit illik megnevez, ez pontosan a magyarság szempontjából tartozik össze. Tehát itt bármennyire is nem tűnik ez ki expressis verbis Illignek a két könyvéből, teljesen egyértelmű, hogy az egésznek a tétje a Kárpát-medence, és akik itt ezt a mű birodalmat létrehozzák, ebben a mű időtartamban, ezek nyilvánvalóan egy valódi szakrális királyság ellenpólusát akarják megteremteni. Tehát ezzel egyben széttoltak egy valódi történelmet, ezt már nem írja Illig, de a munkatársi gárdája már kezdi feszegetni. Múltkor már hivatkoztam is az egyik ilyen szerzőre. Őt Klaus Weisbergernek írják, és a 2001-es évfolyamnak a 3. számában publikált ide vágó, nagyon érdekes felismeréseket. Végig szaladva a kérdéseken, hol történt ez a nyugati korrekció, mert eddig csak a személyekről volt szó. Hol? Rómában és Kölnben. És erre rögtön föl lehet hördülni, miért nem Aachent mond? Azért, mert ahogyan Illig nagyon szépen kimutatja, Aachen ebben az időszakban egy porfészek volt. Tehát bármilyen furcsán hangzik, ez a nagy Karolin központ, amire ma annyiszor hivatkoznak, egy egységes ajhópának a megtervezésekor, ez gyakorlatilag egyáltalán nem is létezett. Tehát az ásatási adatok ezt nem támasztják alá. Egy jóval későbbi Aachent tudnak csak kimutatni archeológiai eszközökkel. Tehát ezért Róma és Köln jöhet csak számításba, mint harmadik Ottó császár és második Szilveszter pápa működésének szintere. Na most mikor? 10. században, tehát ugyanakkor, mikor 7. Konstantin, és mit tesz? Átállítja az órát, miért, és itt érdemes figyelni, hogy a végcsászára, a végidők császára, ez a bizonyos Endekaiser, birodalma elkezdődhessék. Ez ugyanis kerek évszámra van jósolva, az ezres évszámra. Tehát meg kellett teremteniük nekik az ezres évszámot. erre kérdezhetünk rá, hogy de hát nem volt, aki visszakérdezett volna, hogy hát hiszen még csak 700-at írunk. Nem, nem volt. Ezt a múltkor már megbeszéltük. Hát nem Jézus születésétől tartották számon az időt. Ez egy már korábban ugyan bevezetett, de nem használt időszámítási rendszer volt. Tehát itt nagyon kell vigyázni, mert mi azt hisszük, hogy akkor is ugyanúgy számolták az időt, mint ma, de ez messze menően nem így van. Nem is egyfajta időszámítási rendszert használtak, és másrészt pedig általában, tehát praktikus módon az úgynevezett indikcióktól, tehát a beiktatásoktól számították az időt. Ha királyságban dolgozott az illető, akkor király beiktatásától, ha pápaság, pápa beiktatását, és így tovább. Tehát ez az ezres év nyugodtan bevezethető volt. Ha pedig valaki mégis utána számolt volna, csak kolostorokon keresztül tudott volna adatokhoz jutni. Abban a pillanatban lefülelhetővé vált volna. De ilyenről nincs adatunk. És tehát hálózat működött, ezt szeretném már, ha észrevennénk. Akkor is hálózat működött. Csak akkor nem bankhálózatnak nevezték, kolostori hálózatnak. Vagy nem médiának nevezték, pedig az akkori kor médiája az igenis a kolostori hálózat volt.
Az akkori írás.
És működött bizony olyan hatékonyan, mint a mai média, és sajnos azt kell mondjuk, ugyanabban az irányban működött. És itt vannak a nagy gondok. Ezért nagyon nehéz a múltra vonatkozóan is korrigálni, mert a jogutódok itt ma is hangadók. Az itt az Magyarország. De nem csak Magyarország. Tehát itt van egy jogfolytonosság, és persze, hogy érzékenyen reagál arra, hogyha én a saját szakmájának a múltját firtatom, mert ezzel a jelenét is firtatom.
A legitimitását.
Nyilvánvaló. Na most, tehát ezt a bizonyos végcsászárt, ennek az uralmát próbálják meghirdetni, nagyon szépen mutatja ki Illig, hogy állítja át önmagát harmadik Ottó fokozatosan erre a szerepre. Hol lehet ezt követni? A hiteles okmányaiban, ahogy magát nevezteti. Tehát ahogy pecsétek köriratjában megjelenik saját címzése, teljesen döbbenetes, hogy mennyire komolyan vették, hogy ezt a világ be fogja venni. Hozzáteszem, hogy nem vette be. Nem vette be, kimutatja Illig, hogy amit mi közhelynek tekintünk, hogy hatalmas világvége várás volt ezer körül, nincs nyoma. Nincs nyoma. Ez megint azon kacsák egyike, amelyeket fölröptettek, hogy az ezres évet, mint tényleges fordulatot hát be tudják vinni, illetve tartósítani tudják a köztudatban. Nincs nyoma. És ő idézi Ortega y Gassetet, aki már régen kimutatta, hogy nincs ilyen, hogy világvége várás. Semmiféle tényleges nyoma nincs. Ez egy mai tudásunk szerint kellett legyen, miért? Mert ezer kerekét, de nem volt ezer. Tehát ez egy meghirdetett valami volt, ami végül is nem következett be. És ráadásul ez a végidők császárának kikiáltott fiatal ember, ez a harmadik Ottó nagyon hamar meghalt. Tehát végül is ez a csomagterv nem jött be. Ráadásul itt a Kárpát-medencében egy önálló magyar egyházzal, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, önálló magyar egyházzal, Kárpát-medencei központú magyar egyházzal egy nagyhatalmi státuszú Magyarország létrejött. És ez bizony Szent Istvánnak lehet köszönni. Tehát ő nem bevezette Európába a magyarságot, hanem a kellő súlyát biztosította a magyarságnak olyanokkal szemben, akik fel akarták zárkóztatni részenként, részben nyugat felé, részben kelet felé. Ő pedig önmagunkhoz zárkóztatott fel bennünket.
Ebben a kettősségben az még ide tartozik, hogy a magyar kalendárium vezetés, tehát naptár és évszámlálás az mente keresztül valamiféle viszontagságon, vagy itt mikor idomult az első írott nyoma, mikor van annak, hogy idomult volna akár milyen módon ehhez a Konstantinápoly, Róma és Köln paktumhoz.
Hát én most ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik az az oklevél, amelyik hitelesnek is tekinthető, és amelyiken már az ezer nem tudom én hányas évszám szerint, mert nyilván erre vonatkozott a kérdés. Hát ezt természetesen újra kell vizsgálni, ugyanis itt két dolgot azért feltétlenül tudni kell. Az egyik az, hogy ilyen irányú kutatás eddig nem folyt. Tehát az Illig-féle elmélet fényében nem vizsgálták a történelmünket. Másik az, hogy a legtöbb oklevelünk csak másolatban maradt fönn. És erre is figyelmeztet Illig, hogy ez nem csak a magyar történelemre vonatkozó okiratoknál van így, hanem általában mi hozzászoktunk ahhoz, hogy késői másolatban lévő okleveleket minden tekintetben hitelesnek tekintsünk, vagy csak ilyen formális ügyekben kifogásoljunk. Egyáltalán nem biztos, hogy ez eredeti oklevélnek is ugyanez volt a dátumozása. Tehát ezért nem lehet, vagy nem tudok most pontosabb választ adni.
Kedves hallgatóink, a péntek 4 órában Papp Gábor művészettörténész a vendégünk, és egy kis zene, valamint a hírek után folytatjuk majd ennek a tudományos nézetrendszernek a vallatását, és akkor már valóban a magyar őstörténetre fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a péntek 4 óra műsorát, amelynek vendége Papp Gábor művészettörténész, és most már tényleg a magyar vonatkozásairól beszéljünk ennek a tézisnek, ugye, amely 300 éves többletet állapított meg az időszámításban, vagy készül megállapítani, vagy feltételez. Említette korábban a kettősséget a történelem vezetésben, és így a magyar történelemben is, őstörténetben, ami, ha ezt a 300 évet most akkor kivonjuk, akkor nyilván egyé válik ez a feltételezésnek a folyamánya.
Az, hogy itt a magyar történelem kulcs szerepet játszik, nem mi találjuk ki magyarok, hanem Illig munkatársai már megfogalmazták a Zeitungsprüngében. Ennek az egyik cikk már hangot adott, elég szépen le is vezeti, már annyi adat birtokában, amennyi neki rendelkezésére állt, hogy tudnélik, ha visszahelyezzük a tényleges idejébe a Árpád-féle honfoglalást, az 595-re esik, most kerekített számokkal, 300 év időszakkal számolva, és akkor ez gyakorlatilag egybeesik az úgynevezett avar első honfoglalással. Ezt ő sokkal pontosabban fogalmazza, adatszerűbben. Én most azt hiszem, hogy megelégedhetem ennyivel. Ha innentől kezdve mindent ezzel a 300-as tétellel korrigálunk, akkor elég döbbenetes képet kapunk. Tudnélik, hát kiderül, hogy amit mi 1301-re teszünk, az Árpádház kihalása, az 1001-re kerül. Tehát ott nem az Árpádház indulása van, hanem az Árpádház kihalása. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan szakrális királyságnak a vége történik 1001-ben, a tényleges 1001-ben, amelyik még Jézus születésével indul. Tehát egy olyan 1000 éves történelem záró akkordja, amelyik hát a születéssel indul, legalábbis elvileg, mert ugye tudjuk, hogy Jézus születése dátum is vitatott. Tehát ezt rögtön jelezni kell. Na most nagyon érdekes, hogy a krónikák időadatait eddig nem vették figyelembe. Tehát rögtön azzal dehonesztálják, tehát hiteltelenítik a krónikákat, hogy hát kérem szépen, túl közel jelzik Attila halálához Álmos születését. Hiszen a krónikáink adnak egy leszármazási tabellát, amely szerint Attilának Csaba a fia, annak Ed a fia, neki Ügyek, aztán Előd, és utána Álmos jön. Na most, de akárhogy is számoljuk Attilától, 1, 2, 3, 4, 5. generációra már Álmos jön. Na most átlag 30 évekkel számolva, hát ez sehogy nem jön ki, mert egy generációra általában 30 évet szoktak számolni, ez sehogy nem jön ki a 800-as évek közepére. Na de az 500-as évek közepére igen. És erre nem mi figyelünk föl magyarok, hanem akár szégyennek vesszük, akár szerencsének, maguk a németek írják le. Itt már nem csak bajorokkal számolhatunk, mert hiszen Illig ugyan maga bajor, de a kutatógárdája a legszélesebb körből hát verbuválódik, ami azt jelenti, hogy bizony ők mondták ki, hogy jelenleg az Illig-féle elmélet fényében egyetlen időszámítási rendszer tekinthető hitelesnek, és ez a magyar krónikák időszámítási rendje. És ezt már részletesen igazolja ez a bizonyos Klaus Weisberger a 2001-es évfolyam harmadik számában. Ez egy nagyon érdekes eredmény, ugyanis mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a krónikáinkat megutáltatták velünk. És minden további nélkül, tulajdonképpen aki a krónikákról jót mondott, vagy történeti kútforrásként használja, az azonnal kijátszotta magát a történettudományból. Már partvonalon kívül van. Nem is kell tovább nyilatkoznia. Meg se indokolják, hogy miért. Ez olyan nyilvánvaló ostobaság, ahogy ezt meg szokták fogalmazni, hogy ezt nem kell indokolni. Na most itt pedig az derül ki, hogy dehogyis, sőt, úgy tűnik, hogy egyedül ezeknek a krónikáknak az időrendje hiteles. Tehát mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy bizonyos akadémikus kijelentéseket komolyan vegyünk, nem szabad komolyan venni. Hozzá kell szoknunk, hogy nem szabad komolyan venni. Tehát annak a halak világhónapnak, ami nem asztrológiai tény, hanem asztronómiai tény. Tehát mai csillagászat is számon tartja, mint világhónapot. Ez a precesszió jelenségével függ össze, és azon belül ez egy nagyon is természettudományos tény. Na most ezen belül az más kérdés, mikor kezdődik egy-egy ilyen világhónap, mert ez már lehet vitatott, mint ahogy az is. De akárhol kezdem, 720 év után váltás történik. Ennyi ugyanis egy dekanátusnak, egy részegységnek az időtartama. Tehát ilyenkor mindig meg kell kérdezni, mi történt akkor? Történt valami? A második dekanátus váltás itt azt jelenti, hogy amikor a halak világhónapja elindul, akkor az a harmadik dekanátusával indul, mert hátráló mozgás a precesszió. Tehát a faránál megyek be egy világhónapba. Akkor még nem halak tulajdonságok jelentkeznek, hanem skorpió tulajdonságok. Mert a harmadik dekanátus a halak tulajdonságot skorpió tulajdonságokkal színezi át. Tehát ott bizony harc van, mégpedig primátusért folyó harc, tehát ami az összes többi legyőzését célozza, mert a skorpiót vagy önmaga, vagy egy másik skorpió győzheti csak le. Tehát ez egy alapszabály. Minden esetre ennek a nyomaival tele van az első 720 év, nem csak az európai, hanem egyáltalán az eurázsiai történelme, amit tudunk követni belőle. Na most, 1440 a következő határ. És 1440-ben a második dekanátus, amelyik rák tulajdonsággal színezte át a halak tulajdonság alapozását, utána ez is megszűnik. És 1440-től keményen a halak tulajdonságai minden finomítás nélkül érvényesülni tudnak. Tehát ennek nagyon határozottan kell jelentkeznie. Na most a jelenlegi 1440-es évszám megint üres. Egyetlen dolog történik, igaz, hogy számunkra éppen nagyon lényeges, a korona ellopása. Tehát ez a Kottaner Ilona féle, Kottaner Jánosné féle koronalopás, ez pont 1440-re esik, de ez még nem feltétlenül jelenti a korona hatástalanítását vagy átprogramozását. Az valószínűleg jóval későbben történik. Tehát minden esetre látszólag ugye megnyugodott az ember, hogy na azért csak történt valami 1440-ben. De itt tudni kell, hogy kifejezetten halak jellegű dolognak kellene elindulnia, és ennek pedig a testi megvalósulása, ahogyan a fizika és élet síkján megjelenik, az kifejezetten szűz jellegű kell, hogy legyen. Mert ez egy tengelyt képez az évkörön belül, a halak tulajdonságok, amikor földet fog, akkor a szűz tulajdonságokon belül érvényesül. De ezért kell a halak jellegadóját, az Isten fiút, aki ekkor születik, szűznek megszülnie. Tehát testi megjelenése csak a szűzön keresztül képzelhető el. Na most, amikor a halak tényleg halakként működik, azt jelenti, hogy innentől kezdve a fizikai lét síkján ott elsöprő szűz jelenléttel kell találkoznunk. És itt azért döbbenetes a dolog, mert ha megnézzük, hogy a mai időszámításunk szerint mikor történik ez? 1740. Ilyenkor mindig egy évet hozzá kell adni, hogy 1000-hez is hozzá kell adni, 1300-hez is hozzá kell adni. Tehát 1741, és mi történik akkor? Mária Terézia beiktatása, megkoronázása. Tehát ez tipikusan az a szűz, annak a tulajdonságköre, amelyik racionalizál, őnála indulnak el ezek a saktáblaszerű település tervezések, őnála indul el a kötelező oktatás, Tehát egyáltalán az a racionalizálás az életnek, ami az élet teljes kioltásához vezet. És innentől kezdve mutatható ki, hogy ami saját értékünk, az leköpködött értékké válik, megvetett értékké válik, és helyében egy import szemlélet teljes egészében egy racionalitáson alapuló álvilágot hoz be. Na most tehát 1741 bizony tényleges dátum, és tényleg abban az irányban módosítja a teljes értékrendet, amely elvárható egy harmadik dekanátus indulástól. Pontosabban, hát ez az első dekanátus csak sorrendben harmadikra következik be. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony 1741 a helyére kerül, ha visszacsúsztatom 1441-be. És ekkor döbbenünk meg, hogy tulajdonképpen mi ebben vagyunk nyakig. Ehelyett a szórakoztatóipar, az eladóipar, mert most már ezt így kell neveznünk, aminek semmi más szempontja nincs, csak hogy eladjon. Egyfolytában azt harsogja nekünk, hogy már a vízöntőben vagyunk. Nem tudom, észrevettük-e. Tehát érdekelt abban, hogy elhitesse a világgal, hogy nem csak, hogy 2000-es évforduló volt, tehát, hogy miért nepelni, nem figyeljük. Nem figyeljük, mert mással vagyunk elfoglalva. Pedig ezek az üzemek egyértelműen a halak szűztengelyben zajlanak. Egyértelműen ide tartozik a futószalagszerű termelés, ide tartozik a végletes egyöntetűsítés, tehát egy valamiből minél többet a mennyiségi elvenítő matika minden jelenlegi megjelenési módján, ez nem bizonytő jelenség. Ezek a halak világhónap tiszta, keveretlen megjelenési formája annak a testi mi voltában, tehát a szűz karakterében. Na most, ezt csak azért kell elmondanom, mert ugyanakkor, hát ha végignézünk a történelmünkbe, egyfolytában ennek a megjelenésével találkozunk. Tehát a visszaszámolások ilyenfajta tiszta képlethez vezet.
Most, ha itt zárásként egy nagy fejezetet még nyitunk azzal, és hát időtakarékosan is, hogy ugyanezzel a megközelítéssel, tehát ahogy Illig és munkatársai dolgoznak, írnánk meg ugyanolyan feltételességgel a magyar történelmet, akkor az hogyan nézne ki? Hol lennének olyan fejezetek, bekezdések, ahol nagynak kérdőjelek mutatkoznának, tehát hogy az törlendő, és helyette egy alaposabb, tényleg már a naptár és a csillagászat alapvetéseit is hitelesen és korrekten figyelembe vévő történelemírás valósulhatna meg. Hogy nézne ki ez a történelemkönyv a magyar középkorról? Melyek lennének a főbb fejezetei, ahol leginkább lehetne hozzáfogni ehhez a könyvhöz?
Kérdés tulajdonképpen magában hordozza a választ is, hiszen amit én először felolvastam Illignek a saját megfogalmazásában, az ide vonatkozóan is felvilágosító értékű. Tudnélik, 614 után, én ugyanúgy számolok, hogy 611 után 911-jel kell folytatni a történelmet. Ami a kettő közé esik, ez nem azt jelenti, hogy ez nem történt meg, hanem vagy egy kicsit korábban, vagy egy kicsit későbben, vagy pedig, hogy mondjam csak, tehát ismétlésként. Tehát azt jelenti, hogy valójában nem történt meg, mégis megtörtént, csak egy későbbi időpontban, és reduplikálták, ahogy ezt már mondtam, tehát megismételték a történéseit. Példát mondok. Adva van az avarkor. Bennünket itt leginkább nyilvánvalóan az avarkor érdekel. Na most nem veszük figyelembe, és ez megint egy kicsit azért szégyen, hogy egy német kutató kell, hogy figyelmeztessen rá, hogy az avarok, mint birodalom nem jelennek meg hiteles kútfőben. Hanem ha említik őket, akkor vagy a hunokkal, vagy a magyarokkal név kapcsolatban, mint avagy. Tehát avar, avagy, hun, vagy hunok, akiket ma avaroknak nevezünk, de ugyanez a magyarokkal kapcsolatban. Tehát nem önálló létezőként, hanem mintha a hunoknak lenne ez a késői története. És a hunok késői története rendkívül föltáratlan, rendkívül zavaros, holott nyilvánvalóan Európa szempontjából kulcsfontosságú. Tehát ez azt jelenti, hogy ha példát éppen a késői hun korszakból veszik, egyáltalán hun korszakból kiderül, hogy történelmi adatunk elég sok van a hunokról. de régészeti adatunk szinte semmi. És hogy lehet az, hogy világbirodalomnak gyakorlatilag nincs régészeti hagyatéka? Tehát ez valami egészen döbbenetes, mert hun korból való germán fibulákból hát lassan Dunát lehet rekeszteni. De hol van a hun? Olyan nincs, hogy egy vezető nép, akiről állandóan szó esik, aki csinálja a történelmet, annak semmiféle régészeti hagyatéka nincs. Nagyon úgy néz ki, hogy amit mi avarkori hagyatéknak veszünk, az gyakorlatilag a hun hagyaték. Tehát ezeket bizony újonnan kell gondolni, és akkor válik igazán felvilágosító értékűvé. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem léteztek avarok, bocsánat, tehát nehogy véletlenül félreértésessék, hanem arról van szó, hogy a késői hun korszakban ez a része, az uar és a hun, tehát amiket mi leválasztva ugye a hunt róla, avarokként emlegetünk, ez vált meghatározóvá a hun több nemzetiségű, tehát egy összetett, egy szintetikus képletben. Na most ez így már egészen tűrhetően hangzik, tehát mind feltételezés nyugodtan meg lehet fogalmazni. És feltűnően gazdag ez a hagyaték. Tehát az úgynevezett griffesindás hagyaték, ez egy annyira gazdag és annyira beszédes hagyaték, hogy nagyon el lehet képzelni azt, hogy bizony ez annak a népnek a hagyatéka, amelyik világbirodalmat tudott alakítani. És az avarnak erre még a jelenlegi időszámítás körében sem volt ideje.
És hogy van ez az egész szkíta múlt és hagyományrendszer?
Hát ez megint érdekes dolog tudni, hogy itt elég nyilvánvalóan egy tényleg létező kontinuitást akartak szétbombázni ezzel a plusz 300 évvel, azért, hogy egy nem létezett, mesterséges kontinuitást létre tudjanak hozni. Na most nehogy lebecsüljük az ellenfelet. Az ellenfél nem buta, hanem gonosz. Tehát abban a pillanatban, amikor kiderült az első publikációk után, amik a Zeitungsprüngébe a Kárpát-medencéről megjelentek, már kiderült, hogy itt baj lesz, mert akkor itt indogermán, vagy tovább hát modernizálva kifejezést, indoeurópai kontinuitást nagyon nehéz lesz kimutatni a Kárpát-medencére. Ma ugyanis az az általános nézet, hogy itt leghosszabb ideig a germánok voltak kontinúsak, azaz folyamatosak. És ezt még egészen jó gondolkodású magyar kutatók is, hát ha fog csikorgatva, tapsvihar kísérletében, de elfogadják. Na most itt azonnal megváltoznak az arányok. Tehát kiderül, hogy bizony itt a hun magyar folytonossága meghatározó a Kárpát-medencében, vagyis Európában. Na, természetes, hogy erre elindultak olyan hangok is, amik már nem annyira tudományos, mint politikai színezetűek. És természetesen mit játszanak ki velünk szemben, hármat lehet találgatni, a dákor-román kontinuitást, aminek ugyan semmiféle történelmi alapja nincsen. Tehát az a, nem az a baj, hogy hosszú a szünet a római uralom és az első olának a megjelenése között Erdélyben, mert tényleg nagyon hosszú a szünet, de nem az a fő gond, hanem az, hogy nem lehet annyi idő alatt, amennyi ideig Dácia a római provinciában, nem lehet elrománosítani. Teljes fizikai képtelenség. Még a jelenlegi rendkívül agresszív média gyakorlat sem tudná ennyi idő alatt elrománosítani az ottani, hát hogy mondjam, dák vagy egyéb összetételű népességet. Tehát teljes lehetetlenség, hogy akkor ők el tudtak volna románosodni. Ezt óvodás szinten már be lehet látni. Nem az a gond, hogy mekkora az idő a kivonuló légiók, tehát amikor föladja Dáciát a római birodalom, és az első oláhegyi pásztor megjelenése között, nem ez a gond, hanem az, hogy pontosan tudjuk, hogy Észak-Itália felől jöttek a Balkánon keresztül, és a nyomok mindent megvannak, a nyelvi nyomok is. Csak erről nagy csend van. Tehát semmit nem változtat a dákor-román elmélet tarthatatlanságán az Illig-féle elmélet. De már hazai körökben is állandóan a dákor-román elméletet játsszák ki a szkíta-hun-magyar folytonossággal szemben. Ez egyszerűen aljasság. Ez már nem tudományos kérdés.
Még egy dolog a végére, hogy akár stílusok, és talán ez illik az ön szűkebb tudományterületére, akár stílusok, akár vallás szerint hogyan lehetne földolgozni ezt az időszakot, hát időhelyesen. tehát hagyaték vagy írásos nyomoknak megfelelően, úgyhogy hogy az helyre tegye, vagy kiegészítse mondjuk az illikféle kutatást.
Én itt csak azt tudom mondani, amit a saját praxisomban gyakorlok, ugyanis én is tanítok. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor az ember természetesen közli a mai dátumokat, illik is ezt javasolja egyébként, hogy nem a jelenlegi időszámítást kell megreformálni, rengeteg problémához vezetne. Tehát 2002-t írunk, igen, január 2-át, amikor ezt mondjuk fölvesszük, amikor adjuk, ha adjuk, akkor nem tudom, mit fogunk írni. De lényeg az, hogy ezen nem kell változtatni, mondja ő, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy 600, ő szerinte ugye 614 és 911 között nem történt semmi. Tehát ez végül is számadatoknak eseményének mellé rendelése. Ha egyszer nincs esemény, ne rendeljünk mellé számadatot. Na most ez nyilvánvaló kompromisszumos megoldás. Valójában nekünk azt hiszem, hogy ennél többet kell tenni. Én azt teszem, hogy ilyenkor mindig zárójelben közlöm az illikféle pontosabban. Én ezt 300 kerek évvé egészítettem ki, megvan rá az okom. Hát ha ezek a példák nem mutatták kellő súllyal, akkor hát a továbbiakat mellé lehet tenni. Bizony itt a 300 év. A magyar történelemben a 300 év meglehetős egyértelműséggel dokumentálható. Tehát ezeket én utána mondom, és ezzel automatikusan választási helyzetbe kerül az a hallgató, vagy az a tudós kollega, akinek hát egyelőre egyetlen fölkínált étele van, az, amit a Tudományos Akadémia kínál. Így választhat, és keresheti az adatokat az akadémikus elképzelés mellé, keresik, nagyon lázasan keresik. Tehát, hogy úgy mondjam, defenzívába szorult 92-91 óta a hivatalos tudományosság érzékeli ezt a defenzíva helyzetet, megpróbálnak kitámadni, gyakorlatilag mi ismerjük már ezeket a támadási formákat a legaljasabb öven aluli módszerekkel. Tehát ahol tényekkel nem tudnak operálni, ott természetesen az a képlet jön be, amihez mi hozzászoktunk itt az 50-es években, hogyha nem volt ellenérve, azt mondták, hogy Kulák az apja, Horthy statiszt az anyja, tehát nem kell vele foglalkozni. Na most körülbelül ezen a szinten folyik Illignek a hiteltelenítése. Illig nagyon jól állja ezeket, nagyon jól állja. Meg kell mondjam, hogy vannak olyan tulajdonságai, amiket én is hát példaszerűnek tartok.
Nem tervezi-e, miután Illig és munkatársainak publikációi is egyelőre lefordítatlanul vannak, tehát magyarul nem lehet olvasni, nem tervezi-e, hogy mondjuk ezt lefordítatja, vagy olyan kiegészítéssel, ami, vagy szűkítéssel is akár, ami a magyar történelemre vonatkozik, vagy ez veszélyes lenne?
Nem érzek semmiféle veszélyt, pontosabban nem érdekel, ha van veszélye. Azt hiszem, így kell pontosan fogalmazni. Ha én elkezdenék veszélyek után szimatolni, akkor ezt az interjút, vagy ezt a beszélgetést sem vállaltam volna. Sem eddig, sem ezután nem a veszélyek mentén fog tájékozódni. Itt inkább arról van szó, hogy a személyes kapcsolatot érdemes-e fölvenni Heribert Illiggel, vagy sem. Ezen én elég hosszú ideje töprengek. Van rá lehetőség. Tehát tudom a címét, tudom az elérhetőség mindenféle szempontból. Megmondom, miért habozok. Azért, mert innentől kezdve ez úgynevezett haveri kapcsolattá minősíthető, és így is fogják kezelni. Így, de hogy én nem ismer, persze, mert a haverja, természetesen. Na most én nem ismerem Illiget. És nagyon-nagyon töprenk azon, hogy egyáltalán talán nem is venném föl vele, legalábbis egyelőre, a személyes kapcsolatot. Őt is óvom attól, hogy holmi délibábos magyarkodóknak az uszájába került, ezzel a váddal illessék, és kicsit magamat is azzal, hogy ezzel vádoljanak meg, hogy az ő szállás csinálója vagyok Magyarországon. Teljesen elfogulatlan az, amit mondok róla, hiszen nem csak jót mondtam, ezt nyilván lehetett tapasztalni. Na most a fordítása a legjobb tudomásom szerint folyamatban van, és olyan valaki fordítja, aki kint él, tehát kiválóan beszél németül. Többen is felajánlották egyébként, hogy lefordítják. Az, hogy előszó kell-e hozzá, vagy nem, meg kell mondjam, ez Illigen múlik. Tehát ha ő ragaszkodik hozzá, hogy én semmiképp nem húznék belőle. Akkor se húznék, ha bizonyos kitételei, hát mondjuk számunkra kicsit furcsának tűnnek. Most a szemmel láthatóan a magyar anyag nem ismerésén alapulnak, ezt egyszerűen becsületbeli ügynek tartom. Ha ő megengedi, hozzájárul, vagy esetleg éppen kívánatosnak tartja, én nagyon szívesen kiegészítem mondjuk egy bevezető, egy utolszó erejéig, de ez nem feltétele annak, hogy közzé tegyük.
És ön mit tartana praktikusabbnak egy csak a tudományos életnek szóló könyvet? Nyilvánvaló ez olyan nyelvezettel és alapossággal és tudományossággal készül, amely nekik szól, és a hétköznapi olvasó kezében nehezen kezelhető, vagy éppen fordítva egy kicsit a publicitásra szánt, de azért a józan ésszel kalkuláló, azért hiteles válaszokat adó, sőt csak hiteles válaszokat adó, de egy olvashatóbb, vulgárisabb példányt látna szívesen.
Meg kell mondjam, hogy itt egy áll ellentétről van szó, ez egy szított ellentét. Tehát éppen László Gyulának a működése bizonyította be, hogy a legmagasabb szintű tudományos hát tételek is előadhatók úgy, hogy az emberi nyelven legyen, ebben az esetben ugye magyar nyelven. Tehát itt nem valódi ellentétről van szó, általában akkor szokott valaki tudóskodni, ha nincs mondani valója, vagy mellé akar beszélni. Na most Illig nagyon pontosan tudja, hogy létkérdés, hogy minél többen lényege szerint értsék meg az ő mondandóját. Ezért ő már eleve úgy fogalmaz, hogy az a bizonyos, hát tévések által sokat emlegetett Jani bácsi is, aki abban a formában, ahogy tévések emlegetik, nem létezik. Ez egy manipulatív, nagyon mélyen alábecsült magyar átlagpolgárt jelent. Ez a átlagpolgár sokkal magasabb szintű. Éppen a Pannonrádióba betelefonálók árulják el, hogy milyen hallatlan magas szinten van a magyar közgondolkodás, ha engedik megnyilvánulni. Ha engedik. Tehát minden esetre ennek a nagyon magas szinten gondolkodó magyar állampolgárnak kiváló olvasmány lesz Illignek a torzítatlan formában, eredeti módon hát tolmácsolt könyve. Meg fogják érteni.
Köszönöm szépen, időnk végére értünk. Köszönöm, hogy újra befáradt, és kiegészítettük a múltkori beszélgetést. Jöjjön máskor is, szívesen látjuk, hogyha bármi újdonság lát napvilágot, vagy azt kommentálni kell, illetve népszerűsíteni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.